Üdvözlök mindenkit, én Bilics Erika vagyok, az MTA Könyvtár és Információs Központ DOI irodájának munkatársa. És a következő 20 percben még a szünet előtt könyvtárunknak közel most már egy éve működő szolgáltatását szeretném bemutatni, a DOI regisztráció folyamatát. Hát csak gratulálni tudok ehhez a kiváló szervezéshez, mert hogy Edit előadása nagyon szépen megalapozta az én mondani valómat, illetve a jelenlévőknek ugye nem is kell mondani, hogy manapság mennyire áthelyeződött a tudományos kommunikáció az online platformra, de azért a diasoromban betettem egy Raffaello képét, ami azért azt hiszem, hogy nagyon jól érzékelteti, hogy honnan, hová jutottunk el az elmúlt néhány száz évben. Nem kell sokáig ecsetelnem, ugye, hogy már több száz éve a tudományos kommunikáció alapvető platformja a folyóirat, a folyóirat cikkek, és hát manapság már nem arról kell beszélnünk, hogy szóban, írásban, nyomtatva, hanem arról, hogy offline vagy online. Nem is igazán vagylagos ez a kérdés, hiszen nagyon sok tudományterületen ez már egészen egyértelmű, hogy az online publikáció mekkora tereket nyer, viszont azért a bölcsészettudomány és a társadalomtudományi területeken még mindig van, aki erősen ragaszkodik az offline publikálási modellhez. De az online publikálási modell néhány kérdést azért felvet. Kettőt tüntettem fel a dián, az egyik az azonosíthatóság, a másik a hozzáférés kérdése. Mindkettőre megoldást talál a DOI. Röviden arról, hogy ez a rendszer hogyan is alakult ki. Az International DOI Foundation konzorcium működteti a mai napig ezt a rendszert. 1997-ben alakult, jelenleg 9 ügynökség dolgozik a konzorciumban. Mindegyik egy picit más és más szolgáltatást nyújt a csatlakozó partnereknek. Az MTA Könyvtár és Információs Központ 2-höz csatlakozott, az egyik a DataSite, ami kifejezetten kutatási adatok részére nyújt testre szabott szolgáltatást, a másik pedig a CrossRef, ami pedig tudományos publikációk, főleg folyóiratcikkek számára kínál testre szabott szolgáltatásokat. Elnézést kérek. 2000-ben regisztrálták az első DOI-t a CrossRef-nél, 2010-ben jött létre az az ISO szabvány, ami alapján ma is működik a rendszer. Tehát a DOI azonosítóról elmondható, hogy egységes, permanens és szabványos. Ami azt jelenti, hogy remélhetőleg nagyon sokáig ez lesz az a rendszer, ami a hozzáférhetőség és az azonosítási kérdéseket megoldja. Hogyan is néz ki egy ilyen DOI? Prefixből és suffixből áll össze, ami azt jelenti, itt a képernyőn ugye a 10 ponttal kezdődő rész volna a prefix, és a teszttel kezdődő tag pedig a suffix. A prefixet mindig az ügynökség bocsátja rendelkezésére a regisztrált tagnak, ami általában egy kiadót vagy adott esetben egy folyóiratot azonosít, de önmagában nem működik. A suffixet pedig mindig a szerkesztőség, a kiadó, a partner képzi, ami pedig valamilyen módon azonosíthatja a dokumentumot, amire mutat a DOI. Nem feltétlenül, viszont egy szerencsés dolog, hogyha ha valamilyen beszédes DOI azonosítót alkalmaz a partner. Ezen a ponton szeretném megmutatni, hogy kommunikálhatunk is a partnerekkel, mégpedig, hogyha fel akarjuk oldani ezt a bizonyos DOI-t, akkor a dx.doi.org URL-ben ebbe a boxba beírva, vagy eljutunk arra az oldalra, ahova a DOI mutat, de kaphatunk egy ilyen üzenetet is, vagyis, hogy a DOI nem található. Ennek számos oka lehet, nem regisztrálták, mi gépeltük félre, stb. Viszont ez a néhány box lehetőséget ad arra, hogy felvegyük a kapcsolatot a DOI prefix tulajdonosával. Tehát ez nem is igazán az ügynökséghez vezet el, hanem mondjuk, ha az MTA Könyvtár és Információs Központnál regisztrált DOI prefixet gépeltük idebe, akkor itt egy rövid üzenetet írhatunk a kollégák részére, hogy nem tudom, itt és itt találtuk ezt a DOI-t, és nem működik. Ez nekünk is egy nagyon nagy segítség, hiszen minden egyes DOI ügynökséghez csatlakozó tag vállalja, hogy hosszú távon fenntartja a DOI-t. Hogyan is csináljuk mindezt? ugye az International DOI Foundation működtet egy adatbázist, ahova mi bevisszük a metaadatokat. A metaadatokon túl azt az URL-t, ahol jelenleg megtalálható a digitális objektum, amit azonosítani szeretnénk a DOI-val, illetve magát a DOI azonosítót. A DOI azonosító nem változhat. A metaadatokban esetleg történhet változás, tudunk rajta javítani, az URL-t pedig természetesen tudjuk cserélni. Ebben a körben nem kell magyaráznom, hogy az internet az mennyire illékony és mennyire változó. Megszűnhet egy folyóirat, megszűnhet a honlapja, megváltozhat az URL-je. A DOI rendszer mindezekre megoldást kínál. Elsőként pedig a Data Site-os csatlakozásunkról szeretnék beszélni. Ezt a felsőoktatási törvény változása hívta életre. Ugye 2013. január 1-től megjelent PhD disszertációk számára kötelező, tehát a felsőoktatási törvényben rögzítetten kötelező, hogy az MTMT-ben teljes szöveggel legyenek közzétéve, DOI azonosítóval ellátva. Hát ez a jogszabály egy kis értelmezésre szorult, mert hogy sajnos a jogalkotó nem vette figyelembe, hogy az MTMT nem tárol teljes szöveget. Mi a könyvtárban azt a megoldást választottuk, hogy beléptünk a Data Site szervezetbe, mi regisztrálunk DOI-t, a DOI mögött ugye nyilván megtalálható a teljes szöveg, ragaszkodunk ahhoz, hogy az általunk regisztrált DOI az valamilyen az MTMT repozitórium minősítő bizottsága által minősített repozitóriumban legyen elérhető, ezzel biztosítva ugye azt reményeink szerint, hogy hosszú távon elérhető marad. És akkor ezt a DOI-t vezetjük be az MTMT-be. Így módon az illető doktori iskola, egyetem, főiskola ugye elvégzi azt a kötelezvényt, hogy az MTMT-ben teljes szöveggel, DOI-val ellátva megjelenik az adott PhD disszertációnak a rekordja. A Data Site-ot választottuk erre a célra. Ugye a Data Site elsősorban kutatási adatok számára megfelelő szolgáltatásokat nyújt. A PhD-k esetében elmondható, hogy csak az azonosítást, a hozzáférhetőség biztosítását szolgálja. Hál' Istennek ingyenesen tudjuk biztosítani a partnereink számára, mivel a minisztérium finanszírozza az éves csatlakozási díjat. A felépítését azt itt a dia alján feltüntettem. Mi ugye szeretnénk, hogyha valamennyire ránézésre azonosítható lenne a DOI-ból, hogy milyen szövegről van szó. Ezért a prefix után azt kértük az intézményektől, hogy az intézmény rövidítését használják, majd a cím odaítélésének dátumát és egy sorszámot, és a Rabbi Képző Zsidó Egyetem egyik regisztrált DOI-ját hoztam itt példának, ezt ki lehet próbálni, tökéletesen működik. Természetesen ez nem kötelezvény, tehát vannak partnereink, akik ettől egy kicsit eltérően képzik a DOI-t. Vannak olyanok, akik esetleg nem a cím odaítélésének dátumát használják, vannak olyanok, akik mondjuk az egyetem rövidítése mellett a kart is feltüntetik, mivel az ő workflow-jukban ez így célszerűbb. Tehát semmihez nem ragaszkodunk, ez volna az irányelv, amit javaslunk. Szeretnénk, hogyha néhány év múlva elmondható lenne az, hogy Magyarországon csak olyan PhD dolgozat rendelkezik DOI-val, amit sikeresen megvédtek. Ezért egy olyan workflow-t alakítottunk ki és javaslunk a partnereink számára, hogy kizárólag a cím odaítélését követően kezdjék el a DOI ügyintézést. Egy olyan elképzelés született, hogy amikor papíralapon és elektronikusan is megkapja az egyetemi főiskolai könyvtára dolgozatot, akkor állítsa össze a DOI-t, vezesse be mind az elektronikus, mind a nyomtatott példányban. Ugye nyilván a védés előtt el kell helyezni az interneten a dolgozatot, tehát minden egyes webhelyen ezt ilyenkor le kell cserélni. Ezek után vigye be a metaadatokat az MTMT-be, szóljon nekünk a könyvtárban, hogy élesítsük a DOI-t, mi ezt 3 napon belül megtesszük, és ezek után pedig nagyon javasoljuk, hogy az MTMT, az intézmény 4-es MTMT adminisztrátora hitelesítse ezt a rekordot, hiszen az MTMT munkamenete szerint ugye ez egy DOI azonosító birtokában megtehető. Hát lássuk egy kicsit, hogy hol tartunk ma. A kék csík mutatná, hogy mennyi az MTA Könyvtár és Információs Központ partnerei által regisztrált DOI PhD dolgozatokra. A piros csík mutatja, hogy mennyi van ebből bent az MTMT-ben. és a zöld pedig azt mutatja, hogy a doktori.hu alapján Magyarországon a mi partnereink hány dolgozatot adtak ki. Hát van még mind dolgozni, ugye 2013. január 1-től kötelező adói regisztráció, a mi szolgáltatásunk az 2014. január 1-e óta működik, tehát van egy retrospektív feldolgozási folyamat. Jelenleg azt tudom mondani, hogy 10 partnerünk számára 256 adóit regisztráltunk 2014. december 31-éig. Azóta plusz 2 partnerünk csatlakozott, és számos adóit regisztráltunk azóta. Olyan szolgáltatást is tudunk nyújtani, hogyha az adott egyetemnek nincsen repozitóriuma, akkor a Real PhD repozitóriumban nagyon szívesen befogadjuk a dolgozatokat. A nálunk archivált dolgozatokat pedig aggregálja a Dart Europe, tehát az eThesis portálon is megjelennek az adott egyetem vagy főiskola dolgozatai. Ezután pedig 2014. szeptemberében bővítettük a szolgáltatást, csatlakoztunk a Crossref szervezethez, mert hogy felismertük azt, hogy főleg a kisebb folyóirat kiadók számára mekkora terhet jelent, hogy be kell lépni ugye ebbe a Crossref szervezetbe, ennek szintén van egy csatlakozási díja, de a csatlakozási díjon felül a doinkénti regisztrációs díjat is kér ez a szervezet, illetve egyéb kötelezettségeket is kell teljesíteni, amiről majd mindjárt röviden beszélek. A Crossref folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, konferenciakötetek és konferenciaközlemények számára nyújt megfelelő szolgáltatásokat. Azon túl, hogy egyértelműen azonosítja a dokumentumot és biztosítja hosszú távon a hozzáférhetőséget, a láthatóságot, az idézettséget is ezáltal növelheti. Ugye hátránya, hogy ahogy említettem, a szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Itt is felírtam, hogy mi milyen séma szerint ajánljuk a DOI suffixnek az összeállítását, illetve a Fragmenta Paleontologica Hungaricának egy példa DOI-ját feltüntettem a díján. Itt is kialakítottunk egy workflow-t. Ugye említettem, hogy azon túl, hogy díja van a DOI regisztrációnak, egyéb kötelezettségeket is teljesíteni kell. Itt a crosslinkingre gondolok elsősorban. Van egy olyan megállapodás a Crossref tagok között, hogy az irodalmi jegyzékek minden olyan tételében feltüntetik szintén a Crossref-es DOI-t, aminek ugye egyáltalán van. Erre mutatok egy példát, hogy egészen egyszerűen érthető legyen. A magyar pedagógiának pont tegnapi napon regisztráltunk egy DOI-t, és ugye pusztán erről van szó, hogy a szerkesztőségnek le kell ellenőrizni minden cikknek, minden irodalmi jegyzékében szereplő minden tételét, és ahol pedig van szintén Crossref-es DOI, azt kattinthatóan az online felületen el kell helyezni. Erre egyébként a Crossref kínál egy ingyenes adatbázist, tehát ezzel nem veri magát költségbe a kiadó, hogyha ezt felvállalja, viszont munkaerőt ugye biztosítani kell rá. Egyes egyetemi könyvtárak már felvállalják azt, hogy a helyi szerkesztőségek munkáját segítik, tehát elképzelhető, hogy ez a kör a későbbiekben bővülni fog. Ugye ezek után, hogy a szerkesztőség elvégezte ezt a crosslinking kötelezettséget, ugyanúgy, ahogy az említett datasite-os modellben képzi a suffixet, bevezeti mind a nyomtatott, mind az elektronikus példányba a DOI-t, már amennyiben egyáltalán létezik ugye a nyomtatott példány. Az online megjelenést követően pedig értesíti az MTA Könyvtár és Információs Központ DOI irodáját, mi pedig azt vállaltuk, hogy 3 napon belül élesítjük ezeket az azonosítókat. Mivel, hogy ugye hosszú távú elérhetőséget kell garantálnunk, itt szintén ragaszkodunk ahhoz, hogy az adott folyóirat, könyv, könyvfejezet, stb. Bekerüljen egy az MTMT repozitórium minősítő bizottsága által minősített repozitóriumba, hiszen a folyóirat bármikor megszűnhet, egyetemeket összevonnak, szétválasztanak, leéghet egy szerver, tehát nekünk biztosítanunk kell azt, hogy ezen a DOI-n keresztül a tartalom elérhető legyen. Néhány számadat. 2014. december 31-éig 3 partnerünk volt, és számukra 37 DOI-t regisztráltunk. Jelen pillanatban 27 partnerrel dolgozunk együtt, és további tárgyalások vannak folyamatban. És akkor egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy az nagyon fontos, hogy jelenleg együtt dolgozunk a partnerekkel, viszont a tartalmak elérési útjának, illetve metaadatainak változása esetén mindenképpen szükséges a DOI rendszerben tárolt adatok módosítása, tehát nagyon fontos, hogy az érintett partnerek kommunikáljanak velünk, illetve az önök és az egyéb felhasználók segítségét kérjük abban, hogy használják ezt a bizonyos doi.org-on elérhető szolgáltatást, és hogyha nem működő doival találkoznak, akkor azt jelezzék felénk. Hosszú távon úgy fenntartható a rendszer, hogyha tudunk a hibákról, és akkor tudjuk javítani. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz?
Azt szeretném megkérdezni, hogy a CrossRef DOI az hogy működik, mint üzleti modell? Tehát ez nem ingyenes, ugye?
Nem.
Ott az MTA az ügynökség.
Igen, tehát több ügynökség is létezik, ugye? Magyarországon a Corvinus Egyetem is, a szegediek is, úgy tudom, a debreceniek is CrossRef tagok. A DataSite-nál mi vagyunk ugye az egyetlenek. A CrossRef úgy működik, hogy van egy éves regisztrációs díj, amit az MTA könyvtára finanszíroz, és ezért a mi partnereinknek csak a kúrens tartalom esetében $1 regisztrációs díjat kell fizetnie. Két évnél régebbi tartalmak esetén backfile-nak minősül az illető tartalom, és akkor ott csak 15 centet kell fizetni a DOI regisztrációért.
És illetve visszamenőleg... darab per DOI, ugye?
Tessék?
Ez darab per DOI, ugye?
Így van, így van. Tehát egy kisebb szerkesztőség életében, ugye ez mondjuk 20-30 cikknél évi $20-30 költség, hát egy nagyobbnál ugye sokkal nagyobb. Erre is tud egyébként az MTA könyvtára támogatást nyújtani, tehát van egy keretünk, amit tényleg a nagyon kis költségvetéssel rendelkező folyóiratoknak fel tudunk ajánlani, de ez mindig tárgyalás követően opció.
Köszönöm szépen!